Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit missziói konferencián. És hogyha megengedik, akkor az akkomat nem veszem föl, bár fölhoztam megmutatni, hogy elhoztam, hogy senkinek e felől kétsége ne legyen. De azért úgy látom, az időjárás olyan, hogy ha nincs is olyan nagy meleg, mint egy héttel ezelőtt, azért így sokkal kényelmesebb. Egy nagyon fontos témát kaptam. Mit tanít Isten igéje a kegyelemről? Szeretném először a téma választást megdicsérni, mert ez mindig jól kezdődik, hogyha egy-két dicsérő szót mondunk róla. Jó és fontos kérdés három szempontból is. Egyfelől, hogy a kegyelem kérdés az evangélikus teológiának a centrális kérdése. Úgy is lehetne mondani, hogy amikor a középkorban a reformáció berobbant, akkor tulajdonképpen a reformátor Luther számára a legfontosabb kérdés, amire kereste a választ, hol találom meg a kegyelmes Istent. Ez az ő egész gondolkodását olyan mélyen átjárta, hogy amikor erre rátalált, akkor azt mondta, hogy ez a centrum, itt találjuk meg, a kegyelem kérdés mindennek a közepe, és magában Jézus Krisztusban találta meg a megoldást. A másik, ami miatt jó ez a téma, és foglalkozni kell vele újra és újra, hogy az evangélikus teológia és a reformált teológia számára a Szentírás a legfontosabb tájékozódási pont. Tudnék, a középkorban ez nem volt olyan magától értődő, sőt, tudjuk jól, hogy amikor a reformátori küzdelmek és reformátori harcok közepette mentek a viták, akkor ki is jelentették azt, hogy számunkra a Szentírás az igazi tájékozódási pont, szemben mindenféle más később született emberi döntés, zsinati határozat, püspöki enciklikák és egyebek nem mérhetők vele egyrangú kijelentésként. A harmadik, ami pedig a mai élet felől igazolja vissza, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, hogy sok bajunk van az egyházban. És erről őszintén beszélni kell. Érezzük az egyház elerőtlenedését, úgy látjuk, hogy az egyház maga is betegségektől szenved, és ennek a betegségnek, ennek a nyomorúságnak az oka, bizonyára nem vagyunk messze az igazságtól, összefügg azzal, hogy nem tudunk igazán mit kezdeni a mai világban a kegyelem kérdésében sem. Nem tudjuk igazából értelmezni, nem tudjuk fölvenni ezt a témakört, és hadd utaljak most itt egyelőre csak utalásszerűen Dietrich Bonhoefferre, aki a Követés című munkájában az olcsó kegyelem kérdéséről beszél, és majd erről fogok egy kicsit később szólni még, és elmondom azt is, hogy mit jelent nála ez az olcsó kegyelem, és mi a drága kegyelem és az olcsó közötti hatalmas nagy különbség. De elég legyen a bevezetőben annyi, hogy ő is érzi már jó néhány évtizeddel ezelőtt, hogy az evangélikus egyházban, amelynek amely tanításának centrumában a kegyelem kérdése van, a kegyelem kérdése az egyik kényes pont, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni. A Szentírás nem dogmatika könyv. Ezt azért mondom így, mert bizonyos kérdésekre nem olyan könnyű választ adni, így például az se, hogy konkrétan a kegyelemről a Biblia mit tanít. Hisz a Biblia nem úgy ad nekünk tanítást, hogy témakörökhez csoportosítva beszélne arról, hogy mit gondoljunk, mit higgyünk, miképpen lássuk az Isten kérdést, mit gondoljunk, mit higgyünk Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, bűnről vagy megváltásról, vagy éppen a kegyelemről. Pont fordítva van. A rendszeres teológiai tudományok próbálkoznak meg azzal, hogy a Szentírás rendkívül széles spektrumából, amelyről ugye mi jól tudjuk, hogy hosszú évszázadok alatt különböző szerző, különböző helyeken írt, Istennel megért tapasztalatai alapján összegyűjtött gyűjtemény, amit mi természetesen már egy egységként kezelünk, és Isten egységes ajándékaként tekintünk rá, de műfajában, stílusában, a szerzőinek, az elbeszélőinek társadalmi és személyes élethelyzetében nagyon különböző emberek tapasztalatait adja közre, de ennek általános summáját csak nagyon komoly kutató munka után tudjuk összerakni. Maguk a teológusok, akik ezekkel mérehatóan foglalkoznak, külön-külön egy-egy bibliai könyvnek a belső logikáját, teológiai látásmódját is vizsgálják, de most ebben nem megyünk bele, mert erre idő nincsen. Amit vázlatosan mondani szeretnék, az az, hogy azt a Bibliát olvasó emberek hamar felfedezik, hogy például az Ószövetségben és az Új Szövetségben, mintha különbség lenne, bizonyos látásmódban. Például voltak már a korai keresztények között is olyanok, akik azt mondták, mintha nem is ugyanaz az Isten állna mögötte. Most ebbe se bonyolódunk bele, hogy ez alatt mit értettek, csak legyen annyi elég, hogy maga Luther, amikor a Bibliát fordította a középkorban, és a Biblia különböző könyveihez előszókat írt, akkor ő is érzékelte azt, hogy a Biblia különböző könyvei nem teljesen egyforma mélységben ragadják meg például a kegyelem kérdését sem. Például ő Jakab leveléhez írta azt, hogy ez azért szalmalevél, mert kevésbé hirdeti a Krisztust. Most ebbe sem megyünk bele mélyebben, csak azt szeretném ezen keresztül jelezni, hogy a Biblián belül vannak hangsúlybeli különbségek, nyilván azért is, mert sokféle ember, sokféle élethelyzetben írt tapasztalatait, olvashatjuk a Szentíráson keresztül, Istenen átélt tapasztalatait. A lutheri teológiában a Isten igényéről maga Luther is így ír, és azóta is ez a felosztás alapvetően meghatározza az evangélikus gondolkodást, hogy Isten igényét két alapvetően különböző igeként, törvényként és evangéliumként próbálja megragadni, hogy az egyik arról szól, hogy Isten mit kíván tőlünk, a másik pedig, hogy Isten mit tesz értünk. Engedjék meg a kedves testvérek, hogy egy kis idézetet hozzak William MacDonaldtól, aki, amit a Biblia tanít címmel, róla talán annyit érdemes tudni, hogy ő készítette annak idején azt a bizonyos Emmaus Biblia iskolákat, és többek között ebben a könyvében, a kegyelem címszó alatt arról beszél, hogy amikor Istent szeretnénk megérteni, akkor azt fedezhetjük föl a Bibliában, hogy nem csak nagyon sokszor van szó a kegyelemről, mint fogalomról, összesen több mint 160-szor, hanem ami érdekes, hogy a Szent Háromság Isten mindhárom személyével kapcsolatban vannak olyan utalások, olyan bibliai igék, amelyek aláhúzzák azt, hogy a kegyelem mindegyik személyre jellemzik. Most hozom ezeket az idézeteket. A Biblia Istenét minden kegyelem Istenének nevezi, Péter apostol első levelének 5. fejezetének 10. verse. János 1.14-ben azt olvashatjuk Jézusról, telve volt kegyelemmel. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 19. versében a Szentlélekről azt olvashatjuk, hogy a kegyelem lelke. És ugyancsak ő ír egy nagyon érdekes összefoglalást, hogy a Kegyelem vagy Érdem című alfejezetben, amikor a következőt mondja, a törvény ezt mondja, ezt cselekedd és élsz, a kegyelem ezt mondja, élj és ezt cselekedd. A törvény azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, a kegyelem azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne leszen, hanem örök élete legyen. Vagy idézi János apostol első levelének 4. fejezetét a 19. versből, szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Aztán ugyancsak írja tovább, a törvény elítéli a legjobbakat is, Róma 3.19-re utal, a kegyelem megmenti a legrosszabbakat is, Róma 3.24-re utal, illetve a 4. fejezet 5. versére. A törvény megmutatja a bűnt, Róma 3.20, a kegyelem megmutatja az üdvösséget, Tituszhoz írt levél 2. fejezet 11-13. vers. A kegyelem az Ószövetségben. A kegyelem szóra két héber fogalommal találkozunk az Ószövetségben, az egyik a hen, a másik a hesed. A hen az a szó, amit amikor görögre fordították már az Ószövetséget, a görög Ószövetségben, vagyis a Septuagintában a charis szóval hozták, ezzel fordították át, nagyjából azt fejezi ki, hogy valaki kegyelmet talált az Úr előtt. Ugye ilyen kifejezéseket találunk Noéval kapcsolatban mindjárt a Biblia elején, aki akkor, amikor az Úristen megbánta, hogy embert alkotott a földre, mert olyan mélyre süllyedt, akkor elhatározza, hogy özönvízzel sújtja az emberiséget, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Vagy ugyancsak egy másik ilyen Ószövetség elején található történetben találkozunk vele, 1 Mózes 19:19-ben, amikor Isten elhatározza, hogy véget vett Sodoma és Gomora szörnyűségeinek, akkor Lót ugyancsak kegyelmet talál az Úrnál. Vagy még érdekesebb, hogy az Új Szövetségből, az Apcsel 7:46-ból idézek ugyancsak ebben a formulában, Dávid kegyelmet talált az Úr előtt, visszautal az Ószövetségre, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv, kegyelmet talált az Úr előtt, és tudjuk, akik a Bibliát ismerjük, hogy miért is talált kegyelmet Dávid az Úr előtt. A másik ószövetségi kifejezés, a hesed, az pedig érdekes módon a kölcsönösségből levezetett fogalom, ahol az együttműködés szabályaival függ ez az egész össze, és számunkra, amikor az Isten kegyelmének mélységeit vagy útjait keressük, azért érdekes, mert Isten szövetséget kötött az ő népével, a választott néppel, és úgy jelenik meg a szövetség Istene, mint aki sokkal jobban tartja a szövetséget, mint a másik fél, a másik partner. Ha az emberek hűtlenekké lesznek, ő akkor is hű marad. Ugye nagyon érdekes az Ószövetségben például az a jelenet, amikor a törvényadás után a nép elfordul Istentől, és Isten nem akar velük járni, és Mózes elkezd alkudozni. És megpróbálja rávenni, hogy gyere velünk, mert nélküled nincs értelme tovább mennünk. És ami most is libavőrös leszek tőle, amikor erről beszélek, hogy az Úr hagyja magát, és enged ennek a kérésnek. Ez nagyon megható egyébként a Biblián belül, hogy az Úr rávehető, mikor a rászoruló ember kéri az ő segítségét, nem fordul el. És itt nyugodtan utalhatok arra, hogy az Új Szövetségben szinte rímel ezzel, ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ezt olvassuk 2 Timóteus 2.13-ban. De nyugodtan elővehetjük a szövetségkötést magát, a 10 parancsolat igéjének átadását, amelyben arról olvasunk és arról hallhatunk, hogy megbünteti az atyák bűnét a fiakon harmad és negyed ízig, ugye az első parancsolat után olvasható, de kegyelmet gyakorol ezer ízig azokkal, akik megtartják az ő parancsolatait. Vagyis itt is érezzük az arány különbségből, hogy komolyan veszi ő maga a hűtlenséget, elítéli az atyák bűnét a fiakat is akár, tovább gyűrűzik a bűn következménye, tudjuk, hogy ez nagyon sokféleképpen mehet végbe, de a kegyelem még inkább tovább gyűrűzik, ezer ízig kegyelmes az őt szeretőkhöz. Hogy idézhetjük ugyancsak az Ószövetségből klasszikus igék közül, Ezékiel prófétától nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A 2:10-ben is előfordul Ezékiel próféta könyvében, a 18:23-ban és a 33:11-ben. Vagy ugyancsak az Ószövetség gyöngyszemei közé tartozik az 51. Zsoltár, Dávid bűnbánó Zsoltára, aki nagyon mélyre csúszott, nagyon mélyre süllyedt, amikor belebonyolódott egy szörnyűségbe, és Istenhez fordult, és ő nem fordult el tőle. Esélyt kapott, új lehetőséget. Én most az Ószövetségből több igét nem fogok idézni, hanem mert látom, hogy az idő nagyon-nagyon gyorsan fut előre, hanem áttérnék egy pár gondolat erejéig az Új Szövetségre. Kegyelem az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben a charis kifejezést alkalmazza a görög szöveg a kegyelem kifejezéseként, amivel nagyon gyakran találkozunk Pál apostol leveleiben, Péter apostolnál, a zsidókhoz írt levélben, illetőleg Lukácsnál is, de érdekes módon Lukácsnál jobban az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben. Jánosnál már jóval kevesebb, mindösszesen 6-szor fordul elő, Júdásnál pedig egyszer. Ami nagyon érdekes, hogy az úgynevezett szinoptikus evangéliumoknál, vagyis Márténál, Márknál, Lukácsnál szinte egyáltalán nincs jelen ez a kifejezés, viszont, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy viszont az evangéliumi történetekben úgy jelenik meg Jézus bemutatásában, Jézus tanításaiban az Atya, aki törődik az övéivel, aki szeretettel fordul az elesetthez, különösképpen a bűnösökhöz és a legelesettebbekhez. Akár idézhetnénk a hegyi beszédből, ahol Jézus arról beszél, az Atya felhozza napját a gonoszokra és a jókra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Úgy jelenik meg az Új Szövetségben Isten, az Atya, mint aki a legsúlyosabb bűnöket is képes és hajlandó megbocsátani. Aki nála kopogtat, aki tőle kér segítséget, annak elengedi a tartozását. Gyönyörű például a példázatok közül a gonosz szolga példázata. Vagy mennyire lenyűgöző az, amit a Lukács 15-ben található példázatokban látunk, különösképpen a tékozló fiúról szóló példázatban. Vagy mennyire különös és mennyire elgondolkodtató az, ahogyan Jézus a szülőmunkások példázatában elmondja, hogy a különböző időszakokban munkába álló munkások ugyanazt a bért kapják, amit ők igazságtalannak gondolnak, és ő fölteszi a végén a kérdést, hogy nem tehetek-e a saját javaimmal azt, amit akarok? Vajon én nem engedhetem-e meg? És itt átjön az, hogy tulajdonképpen Isten ajándékoz valami olyasmit ad, ami nem jár, hanem valami olyasmit ajándékoz, ami nem illeti meg egyébként az embereket. Nagyon érdekes az a pár gondolat, amit a gazdag ifjú Jézushoz fordulásának végén tanulságként von le Jézus, amikor elkullog a gazdag ember, mert nem igazán esett jól, amit Jézustól hallott, hogy menj el, add el minden vagyonodat és kincsed lesz a mennyben. Akkor Jézus mint egy summázva a hallottakat, milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok, és aztán hozzáfűzi, hogy embereknek lehetetlen, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. És hozhatnánk ugyancsak még a jézusi példázatok közül a farizeus és a vámszedő imádságának jól ismert és nagyon megragadó példázatát, amelyben átüt Jézus korának az a szemléletmódja, ami részben az akkori vallásos elit gondolkodásmódja volt, és amit a farizeusok megjelenítenek, és az, amit Jézushoz és ami a jézusi üzenetben teljesen eredeti és teljesen új. Az egyik, amelyik a vallásos cselekményeiben, vallásos teljesítményében bízik, a másik pedig a bűnbánat, az Isten irgalmáért odaforduló, Isten kegyelmét kérő odafordulás, amelyben nem csalatkozik az, aki őszinte nyitottsággal Isten irgalmára számít. Ugye, nyilván itt, hogyha az Új Szövetségben kapott kinyilatkoztatás történeti eseményeit nézzük, akkor tudjuk jól, hogy ez szépen a történetekben is vissza-vissza köszön, ahogyan Jézus maga megéli, amikor odafordulnak hozzá a legelesettebbek, a nagy bajban levők, talán az egyik legmegragadóbb történet a házasságtörő asszony története, akit az akkori törvények szerint tulajdonképpen halálra ítéltek, és a halálra ítéltet ki akarják végezni, és Jézus csendesen a porba ír, nem tudjuk, hogy mit, és csak annyit mond, hogy aki nem vétkezett, az vesse le az első követ. És csak úgy zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy itt egy valaki dobhatna követ, maga Jézus, de ő nem teszi. Nem hajtja végre az ítéletet. És ez egészen megrendítő, és szép lassan szinte hallja az ember a földön puffogó köveket, leesegetnek, és elódalognak az emberek. És Jézus annyit mond, hogy eredj el, és többé ne vétkezz. Hiszen az emberfia azért jött, hogy megkeressen, és megmentse azt, ami elveszett. Ez sokszor előfordul, ez a gondolat az Új Szövetségben, az evangéliumokban, és megkoronázódik azzal, hogy Jézus Krisztus maga az életét adja a bűnösökért, hogy őket Isten magához ölelhesse. Látom, hogy az időm nagyon elszaladt, úgyhogy most már tényleg megpróbál össze zárni még azt a pár gondolatot, amit fölírtam. Pál apostolnál egy nagyon sajátos és az ő élethelyzetéből nagyon jól érthető, mély üzenet formálódik. Tudni, Pál az, aki Saulként az akkori farizeusoknak az egyik minta embere. És ő az, aki a damaszkuszi úton találkozik a feltámadottal, akinek éppen az üldözésében van ebben a küldetésben, és ott a földön heverve döbben rá arra, hogy ő Jézust az ellenségének gondolta, egy legyőzött tévtanítónak gondolta, közben pedig Isten Jézust igazolta vissza, föltámadt, és ott van neki teljesen kiszolgáltatva. És mindenki azt várná, hogy úgy állítja meg Jézus a keresztjének üldözőjét, Sault, hogy végleg megállítja a végső megoldással idézőjelben, de nem, hanem azzal a lelkülettel, ami őt végig jellemzi, kegyelmet gyakorol fölötte, és így vonja be az ő követésébe. És tulajdonképpen így lesz a keresztény üldöző Saulból Pál, így lesz Jézus követője, de tulajdonképpen a kegyelem hordozója. Mert a páli teológiának nem véletlen, hogy a kegyelem így lesz a centruma, mert a megtapasztalt kegyelem lesz az ő hajtó ereje, olyan üzemanyaggá lesz számára, ami végigviszi az akkor ismert világon. Hoztam tőle is nagyon sok bibliai igét, de ezeket most nem tudom elmondani, mert az idő már nem engedi. Talán egyet, hogy a római levélben az egyik legmegrendítőbb és legmegrázóbb szövegrész a 7. fejezetben, amit sokat idézünk, amikor az ember a bűnnel kapcsolatos szörnyűséget megtapasztalja, hogy kiszolgáltatottak vagyunk a bűnnek. Nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt teszem a rosszat, amit nem akarok, de nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És akkor fölteszi a kérdést, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. És arról az utána, mint egy vallomásképpen és megtapasztalt igazságképpen mondja, hála Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. És akkor még a végén hadd olvassak egy szakaszt abból, amit Bonhoeffer ír, aki a következőt, az olcsó és a drága kegyelemről egy pár gondolatot engedjenek meg, mert azt gondolom, hogy a közös gondolkodás szerint még folytatódik a témában az elmélkedés, beszélgetés, néhány impulzust ebből bizonyára tudunk venni. Az olcsó kegyelem tanításként, elvként, rendszerként megjelenő kegyelmet és általános igazságként megjelenő bűnbocsánatot jelenti, ahol a keresztény Isten eszmény jelenti Isten szeretetét. Aki helyesli, annak bűnei már is megbocsátattak. A kegyelemtan egyháza már így részese a kegyelemnek. És most tessék figyelni, ebben az egyházban a világ olcsón ellepleszeti a bűnt, nem bánja meg azokat, és nem is óhajt igazán szabadulni tőlük. Az olcsó kegyelem ezért egyenlő Isten igéjének, Isten igéje megtestesülésének tagadásával. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetésért, a gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, a bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem. Az emberélet Jézus Krisztus nélküli kegyelem. És aztán utána fordít egyet Bonhoeffer ezen a gondolaton, és nagyon érdekes, azt mondja, a drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyet az ember elmegy, örömmel eladja mindenét, amilyen volt. A drága gyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden vagyonát odaadja. Krisztus királyi uralma, amelynek kedvéért az ember maga kaparja ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja. Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány elhagyja hálóját és követi őt. A drága kegyelem, az evangélium, amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, amelyért imádkozni kell, ajtó, amelyen kopogtatni kell. Drága, mert követésre hív. Kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív. Drága, mert az ember életébe kerül. Kegyelem, mert csak így ajándékoz életet. Drága, mert a bűnét elveti. Kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. Mindenek előtt azért drága a kegyelem, mert Istennek került sokba. Istennek a fia életébe került. Áron vétettetek meg, és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenek előtt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága a fia a mi életünkért, hanem odaadta értünk. Drága a kegyelem. Isten emberré vétele. Tovább nem olvasom, viszont meg lehet kapni ezt a könyvet. Nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmére, és köszönöm szépen megtisztelő figyelmet.